37. fejezet. A nagyhírű Mikomikona herceg kisasszony történetének folytatása és egyéb mulatságos kalandok. Sancho pedig mindezt nem csekély fájdalommal hallgatta végig, látván, hogyan megy füstbe az ő uraságának minden reménye, hogy a szépséges Mikomikona herceg kisasszony Doroteává lett, az óriás meg Don Fernandóvá, az ő ura pedig még egyre alszik, mint a tej, és nem is hederít az egész dologra. Dorotea alig akarta hinni, hogy boldogsága nem puszta álom. Cardenionak ugyanez fordult meg a fejében, és Lucinda is félt a felébredéstől. Don Fernando hálát adott az égnek, hogy kegyelmesen kiszabadította a tekervényes labirintusból, hiszen már csak egy hajszálon függött, hogy szívét és becsületét elveszítse. Egy szóval, valahányan csak ott voltak a vendéglőben, örültek és örvendeztek, hogy ez az egész bonyolult és kétes dolog ilyen szerencsésen végződött. A plébános, mint afféle okos ember, mindent rendes kerékvágásba térített, és mindegyiknek szerencsét kívánt az elnyert boldogsághoz. De senki sem újongott, s örvendezett jobban, mint a fogadósné, mert Cardenio és a pap megígérte, hogy kamatostól megtéríti az egész kárt, melyet Don Quixote okozott. Egyedül, amint már említettük, Sancho búsult. Kesergett és szomorkodott. Nagy kedvetlenül ment be gazdájához, aki éppen akkor ébredezett. Így szólt hozzá. Alhatik már, búsképű úr, ameddig csak akar. Nem kell már semmiféle óriás legyőznie, sem a herceg kisasszonyt visszahelyeznie királyságába. Elintézték, nyélbeütötték már tökéletesen. Meghiszem azt, válaszol Don Quixote, mert küzdöttem is azzal az óriással oly iszonyú rettenetes tusában, hogy veszedelmesebbet alig ha vívok valaha életemben. Hanem aztán egyetlen vágással, puff, neki, földre kanyarítottam a fejét, s annyi vér ömlött utána, hogy csak úgy patakzott a padló, mint a víz. Mondja inkább, mint a vörös bor, mert tudja meg kegyelmet, hogy ugyan még nem tudná, hogy az a legyőzött óriás egy kiukasztott boros tömlő volt. A vére meg hat vödör, vörös bor, amit beleöntöttek. A levágott fej pedig az a szajha, aki engem a világra hozott, hogy az ördög vinni el valamennyit. Mit hadarsz össze-vissza, te bolond? Kiáltott fel Don Quixote. Eszedem vagy? Keljen csak fel kegyelmed, mondta Sancho. Mindjárt meglátja, hogy milyen takaros dolgot cselekedett, s hogy lesz mit fizetnie. Megláthatja továbbá azt is, hogy az a királynő közönséges vászoncseléddé lett, Dorotea a neve, s lát majd sok más egyebet, amin tudom nem győz eléggé csodálkozni. Semmi se fogok csodálkozni, válaszol Don Quixote, mert ha eszedbe jut, már a múltkor megmondtam, amikor itt voltunk, hogy ami itt történik, az mind varázslat, s éppenséggel nem találnám különösnek, ha most is ez lenne a dologban. Elhinném, felelte Sancho, ha az én levegőbe lódításom is ilyesmi lett volna. Csak hogy nem az voltam, hanem igazi és valóságos, és jól láttam, hogy még most is az a kocsmáros, aki akkor a lepedő egyik sarkát tartotta, s engemet nagy vígan, folytonos hahota közben teljes erővel fölfölröpítgetett. Márpedig, ahol az ember a szegényekre ráismer, szegény bűnös létemre azt hiszem nem történik ott semmiféle varázslat, hanem igenis valóságos eldöngetés, valóságos szerencsétlenség. Ám legyen hát úgy, Isten majd jobbra fordítja, mondta Don Quixote. Adsz a ruhámat, hadd mehessek ki, mert saját szememmel akarnám látni azokat az eseményeket és átváltozásokat, amiket említettél. Sancho ráadta ruháját, s amíg Don Quixote öltözött, a plébános elmondta Don Fernandónak s a többieknek Don Quixote bolondságait, és hogy ők milyen cselfogáshoz folyamodtak, hogy elcsalják a szegénység sziklájáról, ahol azért időzött, mert úgy képzelte, hogy a szíve választottja megveti. Elmondta még a Sanchótól hallott kalandok jó részét is, melyeken nem győztek eléggé csodálkozni és nevetni, mert mindnyájan úgy találták, ez a legkülönösebb bolondság, amelyre megháborodott elme vetemethetik. Végre azonban a pap kifejtette, hogy mivel már Dorotea kisasszony szerencséje nem engedi, hogy tervök kivitelében továbbra is segédkezet nyújtson, valami újat kell kitalálniuk, hogy hazacsalják a lovagot. Cardenio azt ajánlotta, folytassák a megkezdettet. Lucinda alkalmas lesz, és szívesen helyettesíti is Doroteát. Nem, nem, jegyezte meg Don Fernando. Ez szükségtelen. Én beleegyezem, hogy Dorotea tovább játssza szerepét. hisz a jólovag lakóhelye különben sincs, valami nagyon messzire innen, és én csak örülnék, ha ki tudnék gyógyítani bajából. Legfőlebb két napi járóföld ide, és még ha messzebb volna is, szívesen megtenném az utat, ha valami üdvös dolgot végezhetnünk. E pillanatban lépett ki Don Quixote, teljes fegyverzetben, fején Mambrinnak behorpasztott sisakjával, karján a ráfűzött pajzsal, s jobbján a doronggal, vagyis lándzsájával. Don Fernandót s a többieket meglepte Don Quixote különös megjelenése, amint meglátták majdnem fél mérföld hosszú, szikkat, véres arcát, meg összedáblált fegyverzete és kimért magatartása ellentétét. Mélyen hallgattak, kíváncsiak voltak, hogy mit fog mondani. A lovak pedig, a szépséges Doroteára függesztve szemét, nagy méltósággal és nyugalommal így szólt. Úgy értesültem fegyverhordozomtól, bájos kisasszony, hogy magasságod lealázta magát, s lényében tökéletesen megváltozott, mert a királynő és a nagy úrhölgy közönséges hajadonná lett. Ha az édesatyának, a varázsló királynak rendeletéből történt, mert talán fél, hogy az illendő és szükséges segedelmet nem bírom megadni, bátor vagyok megjegyezni, hogy ő akkor csak félig meddig ért a dologhoz, s a lovagregényekben igen kevés a jártassága. Mert ha ezeket olyan figyelemmel és elmélyedéssel olvasta és tanulmányozta volna, ahogy én olvastam és tanulmányoztam, léptennyomon azt találhatta, hogy az enyémnél jóval kisebb hírű lovagok még sokkal nehezebb feladatokat is megoldottak. Mert elvégre egy ilyen csípcsup óriás lábalól eltenni, ha még egyszer olyan vakmerő volna is, csak ugyan nem valami különösen nehéz. Alig egy-két órája farkas szemet néztünk egymással, és... De hallgatok, hogy senki ne vádoljon hazugsággal. Azonban az idő mindent napfényre derít, s az idő fog még erről beszélni, amikor legkevésbé gondolnok. Nézett bizony farkas szemet, két boros tömlővel, de nem óriással, mondta a fogadós. Don Fernando azonban ráparancsolt, hogy hallgasson, és semmi szín alatt se szakasz a félbe Don Quixote beszédét. Don Quixote így folytatta hát. Csak annyit mondok, magas és örökségétől megfosztott királyasszony, ha édes atya ura az imént említett okból vitte véghez ezt az átváltoztatást fenséget személyén, nem méltóztassék beleegyezni, mert nincs-e földön olyan veszedelem, hogy azon át kardom utat ne tudna törni magának, s ezzel a karddal fenséged ellenségének fejét kegyed lába elé, országa koronáját pedig rövid időn belül fenséged fejére teendem. Itt elhallgatott, s várta, mit fog válaszolni a hercegasszony. Dorotea pedig tudván, hogy Don Fernando úgy kívánja, csak folytassa szerepét, amíg Don Quixotét haza nem viszik, kecsesen s méltósággal így felelt. Bárki is az, búsképű, bátor lovagúr, aki azt mondta, hogy az én rangom megváltozott, nem mondott igazat, mert én ma is ugyanaz vagyok, aki tegnap voltam. Igaz ugyan, hogy történt valami változás, jó szerencsém egy némely körülményében, és a legdrágább kincset juttatta birtokomba, amit csak kívánhattam. Mégis ugyanaz maradtam, aki voltam, s régi óhajtásom se változott semmiben, hogy a kegyelmet bátor és győzhetetlen karjának erejére támaszkodja. Ennél fogva kérem kegyelmedet, ne vonja meg nagyra becsülését nemző atyámtól, s tartsa okos és bölcs embernek, mint akit... Könnyű és biztos utat fedezett föl tudományával szerencsétlenségem orvoslására. Szentül hiszem, uram, ha ön nem volna, soha se jutok ahhoz a boldogsághoz, amelyhez jutottam. És ezt oly igazán mondom, hogy a jelenlevő urak legnagyobb része kész lesz állításom mellett tanúskodni. Nincs egyéb hátra, mint hogy holnap útra keljünk, mert ma már úgyse haladhatnánk messzire. Ami pedig a reménylet sikert illeti, ezt én a jóistenre és kegyelmet hősiességére bízom. Amint Don Quixote végighallgatta az elmés Dorotea szavait, a legnagyobb megütközést kifejezvén fordult Sanchohoz. Így szólt. Bizony-bizos, kedves Sanchókám, csak ugyan nincs nálad nagyobb csirkefogó egész Spanyolországban. Mondd csak, sehonnai bitangja, nem azt erre felélted-e az előbb, hogy ez a hercegnő egy Dorotea nevű közönséges vászoncseléddé változott, s hogy az a fej, amelyről én azt gondoltam, hogy valami óriás nyakáról szeltem le, az a szajha volt, aki téged világra hozott, s mit tudom én, mi mindenféle egyéb ostobaságot, és úgy zavarba hoztál, mint még soha senki életemben. De fogadom, s e szavaknál az égre nézett, és fogát csikorgatta. Elbánok veled úgy, hogy a világ minden kóbor lovagjának hazug fegyverhordozója megemlegett. Csillapuljon, kedves jó uram, kérlelte Sancho. Nagyon meg lehet, hogy csalódtam, ami Mikomikona herceg kisasszony elváltozását illeti. De az óriás fejére nézve, vagy legalábbis ami a tömlők kiukasztását illeti, s hogy a vér vörös bor volt, már abban Isten úgy segélye nem csalódtam, mert a megszurkált tömlők még most is ott vannak kegyelmed ágyánál fejtől. A bor meg egész tócsákban áll a kamrában. Majd elhiszi, ha asztalon lesz a fekete leves, akarom mondani, majd ha a fogadós úr ő kegyelme megkéri mindennek az árát. Különben, hogy a fenséges királynő megint az, aki volt, annak tiszta szívemből örülök, mert így aztán majd csak nekem is kijár a halács, mint a mesebeli gyerekeknek. Még egyszer mondom, Sancho, jegyezte meg Don Quixote, engedd meg, de tök filkó vagy, s ezzel vége. Legyen is, szól Don Fernando, s ne szóljunk többet erről. S mint hogy a herceg kisasszony úgy parancsolja, hogy csak holnap induljunk, mivel ma már későre jár az idő, legyen úgy. Az lesz a legokosabb, ha kedélyes beszélgetésben töltjük a közelgő éjszakát holnapig, akkor minnyáján el fogjuk kísérni Don Quixote urat, mert tanúi akarunk lenni a csodálatos és halhatatlan hőstetteknek, melyeket a vállalt, nagy feladat megoldásakor végre fog hajtani. Én kísérem önöket, s én állok szolgálatukra, válaszolta Don Quixote. S igen, köszönöm-e nagy kegyet, melyben részesülök, s rólam alkotott jó véleményüket. Az lesz legfőbb törekvésem, hogy megfeleljek a várakozásnak, kerüljön bár életembe, vagy, ha lehet, akár még többe is. Don Quixote és Don Fernando még több ilyen udvarias szót is váltott, s újra meg újra felajánlották egymásnak szolgálataikat. Mindezt azonban egy utas szakította félbe. Éppen e pillanatban érkezett a fogadóba, s ruházata arra mutatott, hogy keresztény létére csak kevéssel ezelőtt hagyhatta el a mórok földjét. Mert egészen rövidújú, gallértalan, kurta zubonykát viselt kék posztóból. Nadrágja is kék volt, de vászon. Süvegének színe ugyanolyan. Datója szín bakancsot hordott, vállára akasztott karcíjához pedig görbe mór kardot csatolt. Nyomban utána szamárháton mórruhába öltözött nő alak léptetett, arcát fátyol borította. Hímes, aranyszövetű fövegecskét viselt, s a vállára terített mórköpeny tetőtől talpig beborította. A férfiú több lehetett valamivel 40 évesnél, termete izmos és nyúlánk, arca barna volt, bajusza tömött, szakála sűrű. Egy szóval meglátszott egész magatartásán, hogyha csinosabb öltözéke volna, tisztességes, előkelőbb származású embernek lehetne mondani. Amint bejött, mindjárt külön szobát kért. De amikor azt válaszolták, hogy nem kaphat, mert ebben a vendéglőben nincsen, elkedvetlenedett. A mórruhába öltözött asszonyhoz ment, s ölbe vette le a nyeregből. Lucinda, Dorotea, a fogadósné, leánya és Maritornes, akik ilyen öltözetet még sohasem láttak, kíváncsian fogták körül a mórhölgyet. Dorotea pedig, mert mindig nyájas, előzékeny, értelmes volt, mielőtt észrevette, hogy a szobahiány a nőnek is épp oly rosszul esik, mint vezetőjének, azonnal így szólt hozzá. Ne vegye zokon, asszonyom, ha nem részesülhet elég kényelmes ellátásban. Az ilyen vendéglőkben külön szoba ritkán szokott kerülni. Mégis, ha van kedve az éjszakát velünk tölteni, s e szavakkal Lucindára mutatott, meg lehet, hogy egész útja során sehol sem részesül szívesebb fogadtatásban. A fátyolos hölgy mindenre egy szóval sem válaszolt. Csupán fölkelt üldőhelyéből, két karját keresztbe tette mellén, fejét lehajtotta, s köszönete jeléül egész testével is mélyen meghajolt. Hallgatásából azt következtették, hogy kétségkívül mórnőnek kell lennie, aki keresztény nyelven nem ért. E pillanatban a rabszolga is odaérkezett, aki eddig mással foglalatoskodott, s látván, hogy utitársát körülvették, s hogy a nő nem válaszolt szavaikra, így szólt. Ez a leányka, a hölgyeim, csak igen kevéssé érti az én nyelvemet. Az anyanyelvén kívül más nem is beszél, s ez az oka, miért nem felelt, s nem is felelhetett kérdéseikre. Mi nem is kérdeztünk tőle semmit, mondta Lucinda, csupán társaságunkat ajánlottuk fel neki az éjszakára. S annak a helyiségnek egy részét, ahol mi nők meghálunk, s ahol annyi kényelmet fogunk nyújtani, amennyi éppen telik, Szívesen tesszük, hiszen kötelességünk is a ránk szoruló idegenekkel szemben, különösen, ha nő. Mind az ő, mind a magam nevében csókolom a kezét, kedves kisasszony, mondta a rabszolga, és nem fejezhetem ki eléggé, mély nagy hálával tartozom-e szíves jóságért, mert az alkalom és az önök személye mutatja, amint külsejükről ítélhetem, mély nagy kegyben részesülök. Szíves lenne megmondani, uram, kérdezte most Dorotea, keresztény-e ez a kisasszony vagy mór? Mert öltözetéről és hallgatásából arra következtethetünk, hogy csak ugyanaz, aminek nem óhajtanok. Külsejére és származására nézve mór, de szívében igazi keresztény, mert az a legforróbb óhajtása, hogy keresztényé lehessen. Tehát nincs megkeresztelve? Kérdezte Lucinda. Még nem nyílt rá alkalom, válaszolta rabszolga, mióta szülőföldjéből, Argírból eltávozott. S mindez ideig nem volt oly halálos veszedelemben, hogy meg kellett volna keresztelni, még mielőtt megismerni az ünnepélyes szertartásokat, melyeket az anyaszentegyház követel. Azonban Isten kedvező kegyelméből nem sokára felveszi a keresztséget, oly ünnepélyesen, ami csak rangjához illik, mert sokkal előkelőbb, mint ahogy az ő vagy az én ruhám mutatja. Ezek a szavak a legnagyobb mértékben felkeltették a hallgató kíváncsiságát, hogy megtudják, kicsoda a mórnő s a rabszolga. Most azonban nem akartak mindjárt kérdezősködni, látván, hogy az a rendjén való, ha pihenésükről gondoskodnak, s nem faggatják őket élettörténetük felől. Dorotea a kezét nyújtotta a nőnek, maga mellé ültette, és kérte, vonja el arcáról fátyolát. A nő a rabszolgára tekintett, mintha kérdezné, mit mondtak neki, s ő mit tegyen. A rabszolga arabul felelt. Arra kérik, vesse föl fátyolát, s tegye is meg. Így tehát fölvetette, erre oly gyönyörű arc tűnt elő, hogy Dorotea szebbnek tartotta Lucindáénál. Lucinda pedig szebbnek Doroteáénál. A körülállók pedig bevallották önmagukban, ha valaki, csak ez a mórnő veheti fel a versenyt Lucindával és Doroteával. De volt olyan is, aki egyben másban még gyönyörűbbnek találta. És minthogy megvan a szépségnek az a kiváltsága, hogy összebékítse a kedélyeket, s magához vonja a szíveket, valamennyiüket elfogta a kíváncsiság, hogy szolgálhassanak és kedveskedhessenek a szép mórnőnek. Don Fernando megkérdezte a rabszolgától, mi a mórhölgy neve, és azt a választ kapta, hogy Lela Zoraida. A leány pedig mihelyt ezeket a szavakat meghallotta, sejtette, mit kérdeztek a kereszténytől, s aggodalmas elevenséggel nagy gyorsan közbeszólt. Nem, nem Zoraida, Mária, Mária! Amivel azt akarta kifejezni, hogy nem Zoraidának, hanem Máriának hívják. E szavakra s a nagy megindulásra, ahogy a mórnő beszélt, a hallgatók szeméből egyszerre kicsurrant a könny. Kivált a nőké, mert természetüknél fogva részvevőek és érzékenyek. Lucinda szeretetteljesen átölelte, s így szólt hozzá. Igen, igen, Mária, Mária. Erre a mórnő így felelt. Igen, igen, Mária, Zoraida Makanse. Ami azt jelenti, nem. Eközben már egészen beesteledett, s Don Fernando kíséretének parancsolatára a fogadós mindent elkövetett, hogy vendégei számára olyan vacsorát készítessen, amilyen tőle telhetett. Mikor aztán ütött az étkezés órája, mindnyájan leültek egy olyan széles asztalhoz, amilyen a nagyúri házak cselédszobájában szokott lenni, mint hogy a fogadóban sem kerek, sem négyszögletes asztal nem volt található. Az asztalfőt Don Quixote-nak engedték át, aki aztán azt kívánta, hogy Mikomikona üljön mellette, mint hogy ő a hercegasszony testőre. Lucinda és Zoraida egymás mellett foglalt helyet, velük szembe meg Don Fernando és Cardenio, valamint a fogoly és a többi lovag, a nők mellett pedig a plébános és a borbé. Vígan folyt aztán az étkezés, és a jókedv még jobban neki kerekedett, amikor látták, hogy Don Quixote abbahagyta az evést, s hasonló szellemben, mint a kecskepásztorok vacsoráján, mikor hosszú beszédét tartotta, így kezdte szavait. Igaz lelkemre mondhatom, uraim, ha az ember jól meggondolja, csak ugyan nagy és hallatlan dolgok tapasztalhat, aki a kóborlovagság sorsát vállalja. hiszen a bárki élő emberi teremtmény. Belépne most-e várkapuján, s így együtt látna bennünket. Vajon hinné, s gondolná-e, hogy mi csak ugyan azok vagyunk, akik vagyunk? Ki tudná megmondani, hogy ez a mellettem ülő kisasszony, a nagy királynő, akinek mi mindnyájan ismerjük, én meg a búsképű lovag, akit a hír ajka emleget. Semmi kétség, hogy ez a mesterség és foglalkozás mindent, amit ember valaha kitalált, felülmúl, s annál nagyobbra becsülendő, minél több veszélyt rejt magában. Hordják el magukat, akik azt állítják, hogy a tudományok előbbre valók a fegyverviselésnél. Szemükbe merem vágni, akárki fiai legyenek, nem tudják, mit mondanak. Azt szokták felhozni, s azzal vannak különösen nagyra, hogy a lélek munkája sokkal fontosabb a testénél, a fegyver pedig csupán a test forgathatja. Mintha bizony a fegyver, forgatás, csak ugyan olyan munka volna, mint a rakodó napszámosé. Akinek egyébre sincs szüksége, csak hogy jó erős legyen. Vagy mintha abban, amit mi fegyverviselésnek nevezünk, nem foglalhatnának-e benne a hősiesség tette is, pedig végrehajtásukhoz ugyancsak éles értelem kívántatik. Vagy mintha lelkével nem is fáradozna a harcos, ha seregek vezetését vagy valamely ostromlott vár védelmét bízták rá. Hát nem vesz részt ebben teste-lelke egyaránt? Ugyan lássuk csak, pusztán testi képességével ki lehetne kutatni, fürkészni az ellenség szándékát, terveit, cselfogását, törekvéseit, megakadályozni a fenyegető veszedelmeket. Mindez bizonyára az értelem dolga, amihez a testnek semmi köze. Mint hogy a fegyverviselés épp úgy megkívánja hát a szellemet, mint a tudomány, lássuk már most, hogy a két lélek közül melyik fárad többet, a tudósé vagy a harcosé. Ez pedig kitűnik, ha összehasonlítjuk a kettő célját, mert az a szándék érdemes nagyobb becsülésre, amely nemesebb cél tűzött ki maga elé. A tudományoknak célja és végpontja hát, de meg kell jegyeznem, nem az isteniekről szólok, melyek arra törekszenek, hogy menj felé irányozzák és vezessék a lelket, hiszen így vég nélküli végcélhoz semmi sem fogható, hanem az emberi tudományokról szólok, amelyeknek az a célja, hogy egyenlő mértékkel mérjék az igazságot, s kinek-kinek megadják, ami az övé, és arra törekedjenek, hogy a jó törvények csorbát ne szenvedjenek. Kétségkívül nemes és fenséges cél, s méltó igen nagy dicséretre, azonban mégsem oly nagyra, mint amekkora a fegyvereket illeti. Mert céljuk és végső törekvésük a békesség, ez pedig a legfőbb jó, amit az emberek óhajtanak-e világon életükben. Nem, de a legelső jó híradás is az volt, melyet a világ és az emberek vettek, hogy az angyalok azon a nappalunká lett éjszakán a levegő égbe eképp zengének. Dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön a jó akaratú embereknek. És nem, de a földnek, égnek legjobb mestere is arra a köszöntésre tanította meg követőit és tanítványait, hogyha valami hajlékba belépnek, azt mondják, békessége háznak. És ő maga is akárhány alkalommal így szólott. Az én békességemet adom ti néktek, az én békességemet hagyom néktek, békesség legyen veletek. Olyan kincset, olyan zálogot nyertünk az ő kezéből, hogy a kincs nélkül sem a földön, sem az égben boldogság nem lehet. Ez a békesség a háborúnak igazi végső célja, mert háború és fegyver egyet jelent. Feltéve már most, amint igaz is, hogy a háborúnak célja a béke, s hogy ennek folytán, amint igaz is, előbb való, mint a tudományok célja. Térjünk most át a tudós, meg a fegyverviselő testi sanyarúságaira, s lássuk, melyiknek kell többet kiállania. Így ilyen értelmes szavakkal folytatta előadását Don Quixote. Úgy, hogy aki most hallotta, semmi szín alatt nem tarthatta eszelősnek. Sőt, ellenkezőleg, a jelenlévő férfiak maguk is katonaviselt emberek révén értettek a fegyverforgatáshoz, és nagy élvezettel hallgatták. Ő pedig eképp folytatta. Hogy tehát elmondjam, a tudós szenvede sanyarúságot a következők. Legelőször is a szegénység. Nem mintha talán minden tudós szegény volna, hanem csupán azért, hogy a dolgot a lehető legjobban élére állítsam. S ha már úgy nyilatkoztam, hogy szegénységbe kell sínlődnie, alkalmasint fölösleges volna szerencsétlenségéről még többet is mondani. Mert aki szegény, annak semmi jóban nincs része. Ez a szegénység különféleképpen kínozza. hol mint éhség, hol mint fagy, hol mint ruhátlanság, máskor megint valamennyi formájában egyszerre. Mindazonáltal ez a nyomorúság mégsem terjed odáig, hogy éppenséggel ne legyen meg a betevő falatja se. S ha talán a megszokottnál későbben is csak eszik, s jut neki, ha egyébből nem, legalább a gazdagok morzsáiból ez az, aminél nagyobb nyomorúságban a tudós nem lehet, s amit ők maguk között a leves koldulásának szokták nevezni. Mégis akad valami idegen tűzhely vagy kandaló, ha nem melegszik is meg mellette, legalább tűrhetőbbé teszi a didergést. Végre aztán éjjel mégiscsak födél alatt hál. Föl se akarom hozni a többi nélkülözést, hogy egyszer inge nincs, majd meg saru dolgában áll rosszul, vagy a kabátja kopik el egészen. Azt sem említem, milyen mohósággal rontja el gyomrát, ha a kegyes sors valami dús lakomához juttatja. Ezen a most lefestett, göröngyös, kínos úton, itt megbotolva, ott elesve, távolabb megint fölegyenesedve, majd meg ismét elbukva, érik el tudósaink a kívánt színvonalat. S ha egyszer elérték, amint akárhány példából láthatjuk, hánykolódva a zátonyok, ez küllák és karübdiszek közt, mintha a kedvező szerencse egyszerre, mint egy szárnyára venné őket. S amint mondám, láttuk aztán akárhányszor, hogyan kormányozzák és igazgatják a világot székükből, s éhségük dúskálódásá válik, fagyoskodásuk enyhületté, öltözetlenségük díszruhává. S ha korábban gyékényen háltak, hollandi és damaszt vásznon pihennek, erényeik teljesen megérdemlett jutalmaképpen. Állítsuk azonban szembe, s hasonlítsuk össze az ő fáradalmaikat a fegyverviselő katona töredelmeivel. Bizonyára mindenben a harcosok mögött maradnak, amit azonban be fogom bizonyítani.